Isten igéjét Ezékiel könyvéből olvasom, az elsőtől a 14. versig. Az Úr megragadott engem. Elvitt engem az Úr a lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük, körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazok voltak. Megkérdezte tőlem: emberfia, életlek el nekem még ezek a csontok? Én így feleltem: Uram, Uram, te tudod? Akkor ezt mondta nekem: profétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, aztán lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: profétálj a léleknek, profétálj, emberfia, és mondd a léleknek. Így szól az én Uram, az Úr: a négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja: elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik: így szól az én Uram, az Úr: én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltelek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szólt az Úr.
Imádkozzunk. Urunk és Istenünk, te vagy az élet, és te vagy az, aki valóságosan és igazán magadban hordozod mindazt, amit az élet jelenthet ebben a világban. Úr Jézus Krisztus, te vagy az Isten, aki halott voltál, és íme élsz, aki meghaltál, de feltámadtál, akiben az élet győzött a halál felett. Az isteni szeretet diadalt ült a gonoszság, a gyűlölet, az elveszettség felett. Köszönjük, hogy így jöhetünk ma is te hozzád, te vagy az élet forrása, hogy te vagy az élet hordozója. És Urunk, lehet, hogy mi úgy érezzük magunkat, és úgy látjuk magunkat, mint akiknek elszáradtak a csontjaik, és nincsen reménységük. Vagy lehet, hogy úgy gondolunk helyzetekre, eseményekre, erre az országra, mint ahogy a próféta látta látomásban a völgyet tele csontokkal, ahol nincs élet, és nincs reménység. de te mégis arra irányítod a figyelmünket ma, arra nyitod fel a szemünket, a fülünket, a szívünket, hogy te vagy az élet, hogy benned élet van, és benned igazság van, hogy benned világosság van, és eljöttél ebbe a világba. Urunk, kérünk, hogy így állíts most bennünket magod elé. Köszönjük neked mindazt, amit megadtál nekünk. Köszönjük, hogy gondviselő Isten vagy. Köszönjük az életet, amit élünk, akár nehéz, akár kétségbe esett, akár könnyű, akár éppen egészen boldog és szárnyaló. Minden élet te tőled van. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy itt vagyunk, köszönjük, hogy szólsz, hogy beszélsz. Köszönjük az embereket, akiket mellénk adtál. Barátokat, ismerősöket, munkatársakat, családtagokat, akiknek szeméből az élet fénye villan ránk vissza. Köszönjük az ételt, amit elfogyaszthattunk ma is. Köszönjük a helyet, ahol lakhatunk. Köszönjük a gondviselésedet. És miközben mindezek megvannak, mégis oly sok szorongás, oly sok kérdés és kétely van bennünk. Hadd álljunk most ezekkel te eléd. Bocsáss meg nekünk mindent, amiben tudjuk, hogy vétkeztünk ellened. Tisztíts meg, nyisd meg a füleinket, nyisd meg az értelmünket, és jöjj, Szentlélek, szólj hozzánk a te ígéd által. Jöjj, és teremts életet ott, ahol halál van. Hasíts világosságoddal ott, ahol sötétség van. Ami szívünkben, ami valónkban munkálkodj. Így hívunk, jöjj, Szentlélek, Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében, és mi megnyitjuk magunkat előtted. Amen. Istenek igét a Jelenések könyvének a harmadik fejezetéből olvasom az első verstől a hatodik versig. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről, az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Élsz vagy halsz? Ezzel a kérdéssel szembesít bennünket ez a szakasz, egy olyan levél, amit János apostol ír a szárdiszi gyülekezetnek. Az a János, aki valamikor az első század végén szemüzetésben van egy földközi tengeri kis szigeten, Patmoszon, az ókori Szárdisz városában élő keresztény gyülekezetnek írja ezeket a szavakat. Szárdisz, mint város, többször átélte a történelme során azt, hogy látszólag biztos, bizonyos élete váratlanul összeomlott. Volt, hogy földrengés tette a földdel egyenlővé, volt, hogy hadvezér végzett vele. Hérodot, az görög történetíró elénk adja, hogy a legendásan gazdag Krűzus király által uralt Szárdisz, ami bevehetetlennek tűnt, és bevehetetlennék tartották, hogyan döntötte meg az ő hatalmát az a Círus perzsa méd fejedelem, akit a Bibliából is jól ismerünk, egészen meglepetésszerű módon, egy olyan oldalról támadva a várost, ahol azért nem voltak őrök, mert azt mondták, hogy onnan bevehetetlen. Látszólag biztos, valójában összeomlott. Látszat biztonságból, valóságos halálba. Élsz vagy halsz?
A kérdés nem pusztán Jánosé, és nem egyedül a krőzus után körülbelül 600 évvel élő keresztény gyülekezeté Szárdiszban, akinek ezt a levelet küldte. Ez a kérdés akkor is és ma is Jézusé. János csak szóvivő, János egy tolmács, aki Jézustól kapja látomásban, hogy mit kell küldenie a gyülekezetnek, mit kell mondania. És a kérdés a miénk, aki között ma újra felhangzik. Élsz vagy halsz? És miközben talán azon elmélkedsz, hogy mit jelentsen egy átlagos vasárnap reggel, amikor mindez, amikor nyilvánvalóan élünk, lélegzünk, eszünk, itt vagyunk, hallunk, látunk. Jézus egy nagyon drasztikus diagnózist ad. Látszólag élsz, de valójában nem. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Majd ezt mondja, ébredj fel. Lássuk hát először azt, hogy mi ez a látszatélet, miből kell felébredni. Aztán hogyan ébredhetünk fel. És végül mi ennek a felébredt életnek az igazi valósága. Miből kell felébredni? Annak az állapotnak a lényege, amelyet Jézus így jellemez, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, ennek a lényege a látszat és a valóság között feszülő ellentét. A látszat az a neved, hogy élsz, és a valóság, közben halott vagy, közötti hatalmas nagy különbség. Lehet, hogy valaki tudja ezt magáról, és az is lehet, hogy nem. De kívülről feltétlenül úgy látszik, hogy minden rendben van. Míg a valóságban a dolgok mélyén a felszín alatt egészen más húzódik meg. A látszat és a lényegi, a külső és a valóságos között feszülő ellentmondás el van rejtve. Nem látszik. Sokszor magunk sem tudjuk, vagy csak nem akarjuk elhinni, elismerni, hogy egészen másképp él rólunk másokban, vagy akár magunkban is, mint akik valójában vagyunk. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy típusú élethelyzetek, általában váratlanul, meglepetésszerűen és többeket sokkolva kerülnek napvilágra. Mert egy idő után legtöbbször napvilágra kerülnek. És bár talán lassan megszokjuk ennek a fájdalmát, hogy hogyan hullik le a látszatéletről a lepel emberek életében körülöttünk, de mégis sokkol. Gondoljunk arra a fiatal felnőttre, aki eredményesen tanul, kitűnően diplomázik, irigylik frissen megszerzett állásáért, magabiztos, reményű állásáért. És egyszer az előtte az egész életember hirtelen öngyilkosságot követel. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Vagy gondolj arra a barátodra, aki mindig vidám, pörgős, a bulikban a legelső, az igazi bevállalós, nincs olyan őrültség, amiben elenne benne, lüktet belőle az élet, mindig mindenben ott van. Mindenki így megismeri, mindenki szereti, mindenki közel akar lenni hozzá, mindenki feldobódik a környezetében, és egyszer csak kijönti neked a szívét, a lelkét, felfedi ürességét, magányosságát, buskomorságát. Lehet, hogy súlyos, beteg, vagy valami elhordozhatatlan terhe van. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Vagy gondoljunk a boldognak tűnő családapára, vagy családanyára, mindenki csodája, aki váratlanul, csak így mondják, ma megbolondul, és minden korábbi meggyőződését, valamint a mások róla való képét felülírva, ott hagyja a házastársát, a gyermekeit, elmegy, hogy végre boldog legyen. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A látszat és a valóság közötti szakadék aztán keresztények között egy más formában is megjelenik. A külső vallásosság és a belső megélt valóság között, ezt nevezik képmutatásnak. Akit mindenki úgy ismer, hogy elkötelezett, odaadó követője Jézusnak, első a szolgálatban, az áldozatvállalásban, a lelkesedésben, mindig kész és képes bibliai szakaszokat idézni, és azzal alátámasztani az igaz hit vagy a helyes élet kérdéseit, és egyszer csak azt mondja egy ponton, kész, vége, elég. Az egész tévedés volt. Becsaptam magamat, becsaptam másokat. Nem megy tovább. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A képmutatás közöttünk, keresztények között mindig erről szól, hogy van egy látszatélet, amiben azt valljuk, hogy Jézus Úr, hiszen ő számunkra, ő az élet, benne van az igazi élet.
és közben belül élettelenek és halottak vagyunk. Mert nem az ő szeretete, nem az ő jelenléte éltet, nem motivál, nincs valóságosan kapcsolatunk vele.
És ez nagyon-nagyon sok területen előjön és kudarcot vallunk, de hadd beszéljek még egy területről, amit ez az ige felvillant, és ami terület, ha mi keresztények nem nézünk szembe vele, nem nevezzük néven újra és újra, nem térünk meg belőle, akkor felemész bennünket. És itt a pornográfiáról van szó. Az ige azt mondja, hogy egyesek vannak közöttetek, akik nem szennyezték be a ruhájukat. Ami azt jelenti, hogy a gyülekezet nagy része beszennyezte a ruháját. Hogy ez mit jelent, erre Szárdisza nézve azt mondják bibemérázók, hogy egy nagyon-nagyon szabados, laza, erkölcstelen életet, amiben benne volt, benne lehetett a teljes szexuális szabadosság. És ezért ez az ige felnyitja azt, hogy ebben a kérdésben élsz, pedig halott vagy. Röviden beszéljek a pornográfiáról. Az első, amit látni kell, hogy ahol Isten az életet adja, ott próbálja meg az ő és a mi ellenségünk becsempészni a halált. Ahol az Isten az életet adja, ott próbálja a gonosz, a sátán egyből írmagjába becsempészni a halált. A szexualitás terén. Ami a szeretet, a bensőségesség, az odaadás, az öröm és az új élet formálódásának a helye. És azzal, hogy a szex kiszakad a szeretet kapcsolat bensőségességéből, sőt, egyre inkább, egyre nagyobb tömegek számára elszakad egy valóságos, egy másik hús-vér személytől. És a pornográfia által megvásárolható, fogyasztható, virtuális áru lett belőle, ott válik az ember egyre magányosabbá, egyre kiszolgáltatottabbá, ahol a leginkább be kellene teljesednie a kapcsolatnak. Ott magányosodik el a legjobban, ahol a leginkább kapcsolódnia kéne. Számos embernek, különösen férfiaknak, nem csak, és keresztényeknek is, felmérhetetlenül sok ideje, energiája megy el arra, hogy a pornográfia bugyraiba tesz kirándulásokat, hogy azután küszködjön a méltatlanság, a bűntudat, a magányosság, az elhidegülő kapcsolat nyomasztó terheivel. Életet ígér, és halált hoz. Épp azáltal, hogy elszigetel, hogy önmagadba zár, egyre inkább a halált, az elszakadást, a magára maradottságot teljesíti ki. Ezek a halottak neve, jellemzői. Akkor Jézus azt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez kétszeresen is igaz. Egyrészt azért, mert nyilvánvaló Jézus életét láttatod magadon kifelé, és belül nem az van. De másrészt van ennek egy másik oka. Még egyszer, hogy a pornográfia elszakadt a való világtól, a valóságos embertől, az igazi szeretettől, az igazi kapcsolattól, és ezáltal megöl, meggyilkol. Beszennyezték a ruhájukat. Keresztény férfiak, ez a bűn felemészti az Isten népét, ha nem tér meg belőle mindenki, akinek ebből meg kell térni. Felemész téged, felemészti az életedet, felemészti a családodat, felemészti az Istennel való kapcsolatodat, mert nem vagy szabad. Mert állandóan küszködsz. Isten világosságában szabadulás van. Látszat élet. Az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Tovább ez az állapot, a látszat élet állapota. Azt mondtam, hogy a látszat életet gyakran addig tartjuk fenn, ameddig csak bírjuk, azaz végkimerülésig, összeomlásig. És egy ördögi körlendül mozgásba ezen a ponton. Amint elkezded meglátni, megérezni, nem meglátni, megsejteni, hogy az élet, amit élsz, az csak látszat, megijedsz ennek a lehetőségétől. És ezért az ember annál erősebben dolgozik azon, hogy mind magát, mind másokat meggyőzze arról, hogy ez a valóságos élet, ez nem látszat. Persze ez nem működhet, hiszen a valóság az, hogy valójában nem élsz, halott vagy. És ezért egyre rosszabbul vagy. De minél rosszabbul vagy, minél jobban szólít az a valóság, hogy ez az élet nem az, ez csak látszat. Annál jobban akarod mutatni és megtartani a látszat életet. És sokkal jobban bizonyítani, hogy élsz. És egyszer csak elszakad a cérna. Itt jönnek a történetek, amikről beszéltem. Egyszer csak nincs tovább. Egyszer csak bejut a krízis. Az is lehet, hogy a körülötted lévők egy idő után már látják, hogy baj van, de annyira erősen kapaszkodsz a látszat életbe, hogy az üzeneteik nem tudnak elérni, nem tudnak bemenni. Az is hihetetlenül nehézé teszi a látszat élet elismerését és feladását, hogy nem hiszed, vagy nem ismered a valódit. Van, aki azért tartja fel a látszat életet, azt mondja, az az élet, amit élek, nem élet. Robot, nem élet. De fenntartja, tudja, hogy ez nem igazi, mert nem is reméli, hogy van más. Nem is hiszi. Tudja, hogy ez nem az igazi, de nem hiszi, nem reméli, hogy létezik más élet. Vajon is van, aki meg egyszerűen csak nem ismeri az igazi életet, és azt hiszi, hogy amit él, az az igazi élet. Egy keresztény ember nem ismeri a Jézusból fakadó, az általa hozott életet, de nagyon vágyik rá, és valami megérintette ebből, és azt gondolja, hogy az a látszat a valóság, amit ő fenntart, és ezért görcsösen kapaszkodik ebbe, hogy mutassa magát kifelé másoknak egy gyülekezetben akár, hogy ő keresztény. És nem tudja, hogy a valóságos élet Jézussal éppen ott kezdődik, amikor végre elengedi, amikor végre összetörik, amikor végre azt mondja, hogy végem van. Akkor áradhat be Jézus valóságos élete, az ő kegyelme, az ő ajándéka az életünkben. Amikor valaki a legjobb szándékából, a teljes akaratából megpróbálja megélni ezt, felmutatni ezt az életet, nem azért, mert másokat be akar csapni, nem rossz indulatból, hanem azért, mert ha kiderül, hogy ez az élet nem élet, akkor mi marad? Akkor mit lehet élni? És még ez is jobb, mint a nem élet. Inkább a látszat élet, mint a nem élet. És ezért, amikor pozitív válaszokat kap, abban mindig belekapaszkodik és erőt merít a folytatáshoz. Te vagy a legjobb családapa, te vagy a legjobb családanya, akit láttam, mondja egy barátunk. Tudom, hogy nem. De ezt látja. Belekapaszkodok. Irigyellek azért, hogy te mindig ilyen vidám tudsz lenni, és ilyen jól alakul a karriered. Tudom, hogy az egész üres. De ez erőt ad. Szeretnék én is olyan elkötelezett keresztény lenni, mint te. Neked biztosan nincsenek olyan kétségeid, mint nekem. És akkor belekapaszkodsz. Pedig tudod, hogy te, hogy nem. Így lesz egy ember, egy közösség, itt egy gyülekezet, egy egyház életében igaz Jézus diagnózisa. Az a neved, hogy élsz. Pedig halott vagy. Különbség a látszat és a valóság között. És ezért azt mondja Jézus, ébredj fel. Ébredj fel. Hogyan ébredhetünk fel? A felébredés azzal kezdődik, hogy meghalljuk a valóságot. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És ez először sokkol. Azt mondom, hogy ha valakiben ma, ahogy ezt hallja, elkezd mozgolódni ezt, hogy lehet, hogy ez az élet nem élet. Lehet, hogy tényleg ez vagyok. Tényleg csak nyomom, csinálom, viszem, és ez nem az igazi. Ez először sokkol, megrémiszt, megijeszt. És ezért nem tudjuk meghallani. De ha az első ijedelmen túl vagyunk, akkor rájövünk valamire. Hogy Jézusnak ez a szava felszabadít. Hogy megkönnyebbülést hoz. Add el, hogy ne színészkedj tovább. Azt mondja, kész, vége, nem színészkedhetsz tovább, és ez félelmetes talán. De azt is mondja, hogy nem kell folytatnod ebben a feszültségben élt életet, és ez felszabadít. Ez felszabadít. Itt kezdődik. Persze ennek ára van, és nem kicsi az ára, ha tovább megyünk, valamilyen értelemben el kell veszni, meg kell halni. Hiszen mi más jelenthetne elfogadni azt, amit Jézus azt mondja, halott vagy? Mi más jelentene ezzel azonosulni, hogy az a neved, hogy élsz, kívülről az élet, valójában halott vagy? Ha én ezzel azonosulok, ezt elfogadom, az nem más, mint hogy belengedem magam a halálba, elveszek valamilyen értelemben. De rendben. Hogyan ismerhetném el, hogy halott vagyok? De hogyan játszhatnám meg tovább az életet? Ha már tudom, hogy ez nem élet. Ez a dilemma. De ez a dilemma már előre mutat, mert valami változik. Nem játszom tovább, nem teszek úgy, mintha minden rendben lenne. Nem próbálom megvezetni a környezetemet. Őszinte leszek hozzájuk és magamhoz. Valami elkezdődött. De akkor mi lesz most? És akkor Jézus azt mondja, ébredj fel. És a sok, vagy az ijedelem, vagy a felszabadultság érzéseit követi a kételj, a kétkedés. Hogyan ébredjek fel? Hogyan támadjak fel az életre, ha éppen most ismertem el, hogy halott vagyok? Halott, tehetetlen. Akkor hogyan keljek fel? Ha én fel akarok kelni, ez ugyanabban a látszatéletbe visz vissza, amiben voltam, nem? Hogyan ébredjek fel, keljek fel, támadjak fel, ha halott vagyok? Hogyan éleszek én a halott életet a halálból? Miért mondja azt, hogy ébredj fel? A válasz annak a személyében rejlik, aki szól. Azt olvassuk róla ebben a levélben, úgy mutatkozik be Jánosnak, hogy ő az, akinél az Isten hét lelke van, és a kezében a hét csillag. A hét csillag, a hét gyülekezet, nem csak Szárdisznak írhat, másiknak is. Vezetője, angyala, képviselője. A hét lélek az meg az Isten szent lelkének a teljessége. Az szól, hogy ébredj fel, akinél ott van a szent lélek, Isten lelke. Isten élete, aki lelket, lélegzetet, életet ad minden élőnek. Az a Jézus mondja, hogy ébredj fel a halálból, aki maga ott van az életben, és akin az Isten lelke, az életet adó van. És amikor Jézus azt mondja, hogy ébredj fel a halálból, az nem egy olyan parancs, egy olyan elvárás, ami avval folytatódik, hogy ébredj fel! Na lássuk! Vajon fel tudsz-e ébredni? Na lássuk! Vajon össze tudod-e szedni az erődet? Na lássuk! Mire vagy képes? Nem! Ez halál. Mire lenne képes, aki halott? De aki szól, aki szólít, hogy ébredj fel, annak a szavában benne van az élet. Amikor Jézus szól, akkor a szavával árasztja rád az életet. Mert ő szólt, hogy legyen világosság, és lett világosság. Hogy ő szólt Lázárnak, hogy jöjj ki a sírból, és Lázár kijött a sírból. Az Isten szava, az Isten igéje, Jézus szava esemény, cselekedett, tett. Ő maga az isteni szó, az ige, aki emberré lett, meghalt, eltemették, és feltámadt. És amikor ő szól, amikor megszólít téged, aki elismerted, hogy halott vagyok, hogy nem erőlködöm tovább, hogy nem tartom fenn a látszat életet, amikor ő mondja, hogy ébredj fel, akkor ő ezzel együtt fel is ébreszt. Akkor ő ezzel együtt beléd adja az életet az ő szent lelke által. Akkor ő ezzel együtt nem csak szól, hogy mire vagy te képes, hanem felkelt, életre hív, életet ajándékoz. Mert ő az Isten fia. Mert ő Jézus, aki meghalt és feltámadt és él. Amint hallod a szavát, és mivel a halottak nem hallanak, már az a feléd közelgő életjele, ha hallod, hogy rólad van szó. Ahogy hallod a szavát, rád lehel az, akinél az Isten hét lelke van, akit János lát. Ott van benne az élet. Rád lehel, és életet lehel beléd. Úgyhogy mi az akadálya annak, hogy ebben a pillanatban te, akinek az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, hittel elfogadd ezt Jézustól. Mi az akadálya annak, hogy aki megijedésből felszabadultság, a felszabadultságból kétkedésbe lépsz, most kétkedésből belépj egy új valóságos életbe Jézussal. Mi az akadálya annak, hogy azt mondd, hogy most aki szól, valóban ő, Jézus szól hozzám, és mondja nekem, hogy ébredj fel, és ezzel együtt a Szentlélek a szívedben bizonyságot tesz arról, hogy ez történik, mert valóban kihívja a halottakat. Mert amikor Ezékiel prófétát, és látta a csontokat a völgyben, és hívta az Isten lelkét, akkor élet fakadt. Mert Jézusban mindig ez történik, hogy körülötte élet fakad. Mi az akadálya annak, hogy te ma azt mondd, hogy én elfogadom ezt tőled, Jézus, hittel, mert ő adja a hitet, mert támasztja a hitet a szívedben. Elfogadom, hogy életre hív. Ébredj fel, és nem tudom hogyan, de én felébredek.
Én érek, mert Jézus eljön az életembe.
Jézus felébresztő életre hívó szavát így terjeszti ki. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. A gyülekezet, amely Jézusé, amelyben Jézus élete kell, hogy kibontakozzon, megjelenjen, a felébredésben az emlékezés nagy ajándékát kapja. Beszéltem persze azokhoz, akik nagyon jól tudják, akik még nem Jézuséi, akik máshogy úgy néznek ki, mintha élnének, de halottak. És ők ilyen értelemben nem tudnak emlékezni. De azok, akik ugyanígy benne vannak ebben, benne vagyunk ebben a helyzetben, mint keresztények, hogy az a nevünk, hogy éhez pedig halottak vagyunk. Nekünk ott van még az emlékezés nagy ajándéka, és ezért beszél erről Jézus, mert ő egy gyülekezetnek beszél itt elsősorban. Hogy tudnélik, ti már ismeritek azt, aki életet szól, és életet lehel. Ti már egykor befogadtátok, és megkaptátok a lelket, a szent lelket. Ti már megkóstoltátok az igazi életet. De elaludtatok, elsodródtatok, meghaltatok. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. De emlékezz. Emlékezz, és amikor emlékezel, nagyon figyelj oda, hogy mit teszel. Mert tudjátok, van, aki úgy emlékezik, hogy azt mondja, az élet, amit akkor kaptam, nem volt igazi. Van, aki így emlékezik. Aki a válságban, a krízisbe jut, sokszor azt mondja, igen, visszaemlékszem, hogy milyen volt. Az nem volt igazi. Az nem volt valóság. Az nem volt több, mint egy érzelmi fellángolás. Nem az volt a valóság, hanem az a valóság, ami ma van, a nem élet. Így torzítja el a sátán az Isten ajándékát. Ezért azt mondja, emlékezz vissza. Emlékezz úgy, ahogy ő akarja. Amikor az élet, Jézus élete lüktetett benned. És legalább három dolog volt számodra a valóság, amikor Jézus élete lüktetett benned. Az egyik, hogy betöltött a szeretetével, és tudtad, hogy szeret, és szeretted őt, és szeretett kapcsolatban voltál vele. Emlékezz. Emlékezz a szent és tiszta életre, ami ebből akkor fakadt. Hogy örvendeztél ebben a tisztaságban, hogy csodálkoztál, hogy korábbi bűnök, tisztátalanságok leszakadtak rólad, és szabadon éltél Jézusban, és csak nézted, hogy lehet, hogy ilyen valóságosan tisztának látod, és éled magad. És emlékezz, hogy mennyire szabad voltál alkotni, tenni, mennyire kreatív voltál, amikor az Isten lelke beléd árat, amikor tettél dolgokat. Emlékezz. Aki emlékezhetsz, emlékezz, aki ébredezel, és engedd, hogy az, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, megtérésre hívjon. Így ébreszt fel. És mi a felébredt élet? Két kiváltság és egy küldetés. A kiváltságok egy ruha és egy név. Aki győz, az öltöztetik fehér ruhába. Akinek az volt a neve, hogy élsz, de halott vagy, azok beszennyezték a ruhájukat. Mert a látszatélet fenntartása akár így, akár úgy, de mindig avval jár együtt, hogy beszennyezzük magunkat. A ruha valahol az igazi valunk. A látszatélet önmagában beszennyez, mert abban keresi az örömet, a megelégedettséget, ami távol áll az élet igazi forrásától, Jézustól. És ezért nem ritka, hogy aki ott áll, hogy halott vagyok, és várom az életre hívó szót, nem is annyira a halott volt, ha miatt aggódik, hanem azért, mert valahol nagyon mélyen tudja, érzi, hogy beszennyeződött, elhasznált lett, tisztátalan lett. És ez zavar a legjobban. Olyan ez az érzés, mintha a ruhánkat az évek, az évtizedek során egyre több folt és piszok érné. És mi a legjobb esetben csak annyit tudunk tenni, hogy ezeket a foltos, piszkos részeit így visszafordítjuk, elrejtjük, ráfoltozunk, sikálgatjuk, de hát csak egyre kopottabb és egyre szürkébb ez a ruha. Mert ez a ruha nem cserélhető, ez a ruha a lelkünk, az Isten színe előtt megálló valónk. És azt mondja Jézus, aki felébred, azt fehér ruhába öltöztetik. Öltöztetik. Kapja a ruhát, és ráadják a ruhát. Milyen csodálatos ez a kép, amikor Jézus azt mondja, ébredj fel, akkor Jézus melléd jön, vagy az ő angyalai a kép szerint. Fognak egy gyönyörű fehér ruhát, amilyet te soha nem tudsz magadnak összehozni.
és felöltöztet, rád adja, eligazítja rajtad. Fehér ruhát adnak rá. És hadd mondjam azt, hogy ez nem szimbolikus, hanem valóságos. A ruha, mint kép szimbolikus. Nem csak arról van szó, hogy lesz egy státuszunk Isten előtt, mert ez igaz, amit így fogalmazunk meg, hogy ha Jézus Krisztus eleget tett minden bűnünkért, megigazított minket, igazzá tett, igaznak nyilvánított minket az Atya előtt, az Atya úgy néz ránk, mint akik igazak vagyunk, tiszta ruhában vagyunk. Ez a státuszunk, igen, de ez ennél több. Azért több, és úgy több, mert mindaz, amit nem tudtál lemosni magadról, azt egyszerűen tudod, érzed, hogy az egyszerűen eltörlődött. Mindaz, aminek a piszkát nem tudták lemosni magukról, amik kísértették őket, bárhová is mentek, amik visszaköszöntek félelmek, önvád, önutarát formájában, egyszer csak megszűnnek. Egyszer csak nem nyomasz többé. Egyszer csak nem érzed már a részednek, hogy az a folt, az a szenny, ami egy korábbi rossz döntésből, cselekedetből, engedetlenségből fakadt, ez örökre velem van. Nem. Felszabadulsz, eltörölte, és a hozzá kapcsolódó szégyent, félelmet, önvádat, önutálatot eltörli, meggyógyít belőle, felszabadít belőle Jézus. Ez mind benne van abban, amikor azt mondja, hogy fehér ruhát ad rád. És a tisztaságot sokan cinikusan kigunyolják ma, mert nem ismerik, mert nem ismernek hinni benne, hogy létezik tisztaság, hogy létezik szentség, hogy élhetünk Istennek kedvesen. De aki felébredt, az ismeri és örvendezhet benne. Aki győz, öltöztetik fehér ruhába. És a név, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Aki Jézus által él, Isten számára él. Ez a kép azt mondja, hogy az Úr név szerint ismer és számon tart. Név szerint ismer és számon tart. Akinek jól hangzott, de semmit mondó neve volt, az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Annak azt mondja Jézus, felébredtél, és a te nevedet nem törlik ki az élet könyvéből. Megvallja Jézus az Atya előtt. Azaz minden egyes személy neve ismert és számon tartott. A te neved is Isten előtt van, ő személyesen ismer. Az igazi lényed, az igazi neved, az igazi éned, az igazi önazonosságod megmarad. A halálon túl is nem bomlik fel, az életkönyvébe írja be, hanem megmarad. Ha a fehér ruha jelenben hoz újat, akkor a számon tartott név a jövőre nézve ad bizonyosságot annak, aki felébredt a látszat életből. És végül egy feladat, erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert aki fehér ruhában jár Jézussal együtt, miközben tudja, hogy a neve be van írva az életkönyvébe, aki él, akiben lüktet Jézus élete, és látja körül mindazokat, akiknek talán a nevük az, hogy élnek, de valójában halottak, azok nem tudnak közömbösek maradni. Az a valóság, az az élet, amit a ruha és a név jelképez, túlcsordul rajtad. Erősítsd azokat, mondja, akik halófélben vannak. És ez Isten népének a küldetése. Ez egy felébredt gyülekezetnek a küldetése. Erősíteni, bátorítani azokat, akik csak nevükben élnek. És ma ezért ébreszt Jézus bennünket. Azért ébreszt, hogy ébresztünk. Felkelt, kihív a halálból, hogy másokat felkeltsünk, és kihívjunk a halálból. Hogy erősítsük a halófélben lévőket, gyülekezeteket, más embereket, az egyházat, ezt az országot, a népünket. Ha Jézus felébreszt, ha kiárasztja a lelkét ránk, ha kiárasztja a lelkét egyre többekre, akkor felébredünk. Életre kapunk. Egyre többen felébrednek. Egyre többen életre kapnak. És ott, ahol ma egy hatalmas völgy van, csontokkal tele, ott élet lesz. Újra élet. Emberek, akinek nem csak a nevük az, hogy élsz, hanem a valóságuk is az, hogy élsz. Erre hív, ezt munkálja. Rajtad és benned. Szintén. Amen. Imádkozunk. Urunk, amikor a te néped úgy énekel és úgy kiált hozzád, hogy jöjj el, jöjj tűzzel, és hozd el az ébredést. akkor azt teszi, amit Ezékiel próféta tett, prófétál, jöjj el lélek, jöjj el és hozz életet. Csak hát, hiába mondjuk mi ezeket a szavakat, hogyha közben mi magunk is halottak vagyunk. Add meg azt a napot, amikor a te néped, a mi gyülekezetünk, és minden gyülekezet ebben az országban egyként kiállt és prófétál, és hívja a lelket, jöjj el, jöjj tűzzel, és hozd el az ébredést, úgy, hogy közben ők felébredtek és élnek, és egészen a tiéd. És ezért most azért imádkozunk, Urunk, hogy kezd rajtunk, kezd bennünk. És amennyiben, és ahogy rólunk mondtad, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, akkor nekünk mondtad, hogy ébredj fel, és befogadunk téged, Úr Jézus. Befogadjuk az életet. Azzal, hogy elfordulunk mindent, amiben megítéltél. A képmutatástól, az erőlködéstől, hogy mások jónak gondoljanak, kedvesnek, önzetlennek, szolgálókésznek. Attól, hogy másoknak akarunk tetszeni és megfelelni. Kérünk, Urunk, hogy add nekünk a valóságot. És ha a valóság először az, hogy halottak vagyunk, akkor el tudunk jutni másodszor oda, hogy a valóság Jézus. Így imádkozunk, Urunk, hogy ébresz fel. És imádkozunk azokért, akik téged nem ismernek még. A benned való életet nem ismerik. De vonzza őket. És egyre jobban látják, hogy az élet, amit rajtad kívül élnek, látszat. Kérünk, Urunk, attól, hogy befogadjanak téged ma. Kimondják, hogy te vagy az élet, és odaadom magam te neked, Úr Jézus. Mindannyiunk életében te rád van szükség. Könyörülj hát rajtunk. Ments meg bennünket a látszattól. Hiszen te ismersz egyedül. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik megfáradtak a hitükben. Kérünk téged, eleveníts meg őket. Imádkozunk azokért, akik látszólag mennek előre sikeresen, te perülüresek. Találkozz velük. Imádkozunk azokért, akik mindig jókedvűek és vidámak, de belülről sírnak. Vigasztald meg őket. Imádkozunk azokért, akik házasságban látszólag jól vannak, de igazából magányosak. Könyörülj rajtuk, adj őszinteséget, szeretetet. Imádkozunk azokért, akik a szexualitás terén szennyezték be magukat. Urunk, adj nekik bűnbánatot, és annak a valóságát, hogy te tiszta ruhát adsz rájuk ma, ha bűnbánattal eléd jönnek. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak előre fordulni a jövő felé, mert a múlt fájdalma, akár valakinek az elvesztése, gyász, vagy más szenvedés visszahúzza őket. Kérünk, oldd el őket a múlttól, és vezesd őket a benned és veled való jövőbe. Imádkozunk gyülekezetünkért, mindazért, ami most indul és történik. Adj ebben áldást. Imádkozunk a gyerekekért, akik elkezdték az iskolát. Áld meg ott őket. Imádkozunk a pedagógusokért, a tanárokért, közöttünk, de nem csak közöttünk, hanem az egész országban. Azokért, akár ismernek téged, akár nem, hogy akikre rábíztad, akikre rábízzuk a gyerekeinket. Kérünk, adj nekik türelmet, szeretetet, tisztességet, igazságot, békességet. Imádkozunk ezért az egész országért. Kérünk téged, hogy újíts meg, kegyelmezd meg, és ébreszd fel bennünket. Az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.